Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kis moduláris atomerőművekről tárgyal ma a parlament. Ezek újszerű és innovatív műszaki megoldásokat is alkalmazó, jellemzően új fejlesztésű vagy a már ismert technológiák legfejlettebb megoldásaira építő kis atomerőművek halmazát jelölik. A határozati javaslatban az országgyűlés felkérni a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet ezer reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében. Megvitatják a képviselők a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló, valamint a közlekedési tárgyú törvények módosítását is. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország-Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott a titkos béke megállapodásról, mondván, hogy úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban nem így volt szerinte. A titkos béke megállapodás állítólag Ukrajna békéjére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Törökországba utazott ma az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Volodymyr Zelenszky a Telegramon bejelentette, a hadifoglyok cseréjére törekszik. Moszkva nem küld képviselőket, ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a tárgyalások eredményét, reagált Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Dmitrij Medvegyevvel, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott a Mi Hazánk elnöke. Torockai László Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. Ez részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítanak Kárpátaljának, de ez azóta sem valósult meg. Ukrajna legfelsőbb korrupcióellenes bírósága elrendelte Olekszij Csernisov volt miniszterelnök helyettes és egykori közösségi és területfejlesztési miniszter, a Naftohaz ukrán állami gázipari cég volt vezetőjének őrizetbevételét. Ez a korrupciós botránnyal összefüggésben történt meg, ő maga abszurdnak nevezte a vádakat. A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gázimportját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál oda, az Okonomus gazdaságkutató alapítvány szerint. Olekszij Anton elemző az Inforádióban elmondta, a helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházásban, elkészült a vasbetonszerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Októberben 15% alatt maradt a hazai áramimport. Az Energiaügyi Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy 2013 és 2024 között ilyen nem fordult elő. Az országgyűlés tegnap elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adó terheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos csomag az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat is egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Megszavazta az országgyűlés a műhús általános betiltásáról szóló törvényt. A tilalom az állati sejtekből vagy szövetből mesterséges körülmények között az élőszervezeten kívül izolált vagy előállított termékekre vonatkozik. Nagy István agrárminiszter úgy indokolt, a műhús fogyasztása egészségügyi kockázatokat is hordozhat. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Az MNB elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé, hangsúlyozta Varga Mihály jegybankelnök. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó 475.100 forint volt, közölte a KSH. A nettó keresett medián értéke 397.400 forintot ért el. Végül az időjárásról. Alapvetően derült az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A csúcshőmérséklet plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy jó reggel. A világ épp, hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretnék a színek meg a fény, hogyan vonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de félsz ennyi hajnalon túl. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózol hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba
reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Az légy, aki vagy, érez jó magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még húva egy hető, de mindig
nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytassuk a beszélgetést Kanizsai János egri püspökről, aki bár kezdetben egy nagyon jó kapcsolatot ápolt luxemburgi Zsigmonddal és az esztergomi érsekké válásáról, hiszen ugye az egri püspöki székből ő az esztergomi érseki székbe került, azonban amikor meghalt a felesége, ugye a Nagy Lajos lánya Mária királyné, aki miatt ő regnáló uralkodó lehetett, akkor sokan azt követelték, hogy hát ő mégsem jogos uralkodó, tehát ugye csak a felesége lévén lehetett az, és ebbe a táborba becsatlakozott Kanizsai János is, és ha talán emlékeznek a hallgatók, azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy a ellentábor egyik hívét vagy tagját, Nápolyi Lászlót koronázta meg. Nagyon érdekes módon, ugyan a magyar királyá koronázásnak vannak feltételei, szent korona kell hozzá, esztergomi érsek kell hozzá, illetve a Székesfehérvár legyen a helyszín. Hát a korona az nem volt meg, szereztek egy koronát, megáldották a pápai követtel, de ez akkor sem a szent korona, tehát már innentől fogva ez nem volt egy érvényes koronázás, és akkor tulajdonképpen hogy lehet így valaki király erre lenni, kíváncsi, hiszen arról beszéltünk az előző adásban, hogy mi ebben a korszakban végig luxemburgi Zsigmond regnáló uralkodásáról tanultunk, hát majd ebbe a rejtelembe is bevezet minket, és reméljük, hogy meg kibogozza nekünk Buda Péter atya teológiai tanár, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Meddig tartott Nápolyi László vélt vagy valós királysága?
Valójában nem volt király, tehát jó az, amit tanultunk mi iskolában, tehát, hogy itt Zsigmond az, aki folyamatosan uralkodik, bár korlátozva volt, tehát amikor Budán, illetve Siklóson fogságba tartották, akkor nyilván nem tudta ellátni a királyi feladatokat, de utána, amikor elengedték, és akkor ő külföldre megy, Ausztriából aztán betör Magyarországra, úgyhogy Nápolyi Lászlónak nem sok maradása van. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az érvényes király az továbbra is Zsigmond volt, és egészen haláláig ő maradt Magyarország királya.
Történt-e valami azokkal, akik ellene lázadtak, és most ott ugye jelen esetben Kanizsai Jánossal?
Persze, mert hogy amikor már Zsigmond visszatér, és katonai erővel tér vissza, akkor az esztergomi érsek megpróbál ellenállni, tehát megvédeni Esztergom várát, azonban nem tudja megvédeni, tehát Esztergom elesik, ő pedig kénytelen megalázkodni Zsigmond előtt, és bocsánatért esedezni.
Megkapja a bocsánatot?
Megkapja. Egyébként kicsit előre szaladok megint a műsorba, mert hogy lesz itt azért ugye a püspökök közül más is, aki ellenszegült, többek között az akkor éppen egri püspöki tisztséget betöltő Ludányi Tamás. Ő is ellenáll, de majd azt megtárgyaljuk akkor, amikor majd az ő püspökségéről beszélünk. Tehát többen is voltak, de így Kanizsai János kegyelmet kap Zsigmondtól. Zsigmond egyébként széleskörű amnestiát hirdet azok körében, akik ellene föllázadtak. Meghagyja még az esztergomi érseki tisztségben is, viszont elvesz tőle egy csomó birtokot. Ugye a kortársak azt hitták, hogy koldusbotra juttatta az esztergomi érseket, tehát a család vagyonából nagyon sokat egyszerűen a király visszavett, és onnantól kezdve királyi birtokok voltak, vagy pedig ezekkel a birtokokkal jutalmazta azokat a párthíveit, akik kitartottak mellette. Tehát Kanizsai János marad az esztergomi érsek egészen haláláig, közben úgy tűnik, hogy Zsigmond nem csak tessék-lássék bocsátott meg neki, hanem egy idő után visszavette a tanácsosai közé is, sőt a politikai életbe is bevonta. Tehát például, amikor volt ez az ominózus eset Zsigmond és Ulászló lengyel király között, ugye létrehoztak egy véd- és dacszövetséget, ott van a követek között, illetve amikor a szepességi városokat Zsigmond átadja a lengyel uralkodónak, természetesen zálogba, tehát pénz fejében, mert Zsigmond, mint minden uralkodó általában, maga is pénzszükében volt, és akkor éppen Velence ellen akart hadat viselni Dalmáciába, és ezért volt szüksége a pénzre, úgyhogy néhány szepességi várost északon elzálogosított a lengyel királynak. Ezt az ügyletet is Kanizsai János esztergomi érseken keresztül bonyolították le. Tehát ez mutatja azt, hogy újra a királynak a bizalmában van, és újra a politikának a fősodrában tudhatja magát. ami még érdekes, hogy ugye ez az időszak az, 1410-es évek, amikor megjelenik Csehországban a huszitizmus. Ugye Husz János, illetve a tanítványai eléggé egyház ellenes megnyilvánulásokat tesznek, és Csehország is Zsigmondnak a területéhez tartozik, hiszen ő német király és cseh király is egyben, tehát ő már választott német király és cseh király is, meg Magyarország királya is, és éppen ugye a birodalmának a különböző részei között nagyon könnyű lehetett az átjárás. Ő maga is meghívja Husz János egyik követőjét, prágai Jeromost, hogy Budán is jelenjen meg, prédikálhat. Amikor azonban kiderült, hogy milyen tanokat hirdet, akkor az esztergomi érsek, tehát Kanizsai János szépen megtiltja neki a prédikációt és hazaküldi Csehországba, hogy itt Magyarországon ilyen tanokat ne hirdessen. És utána, hát tulajdonképpen még az is fontos, hogy a 14-ben, ugye amikor a konstanci zsinatot sikerül összehívni részben, hát nagy részben Zsigmondnak a hatására, és ugye ez is mutatja, hogy mekkora jelentőségű uralkodó, akinek mekkora tekintélye van egész Európában.
Mert nem ez a jellemző, hogy egy király hatására hívnak össze egy egyetemes zsinatot.
Igen, csak akkor már annyira botrányos volt az egyháznak a helyzete, mert akkor már három pápája volt az egyháznak. Ugye 1409-es pízai zsinat lemondatta a két pápát, 13. Benedek avignoni pápát és 12. Gergely római pápát, és helyette megválasztják 5. Sándort. De ugye a következő évben meghal, és helyette pedig 23. Jánost választják meg a saját bíborosai. De ezt a másik két pápa ugye az nem ismerték el. Tehát egyrészt nem fogadták el, hogy őket lemondatja egy zsinat, mert hogy a zsinatnak ehhez nincs joga, mondták ők. És akkor így most már három pápa volt, és pontosan Zsigmond volt az, aki találkozott 23. Jánossal, és sikerül rávenni, hogy egyetemes zsinatot hívjon össze 23. János, amire megidézték a másik két pápát is, hát nyilván nem mentek el, de igen, ők is kaptak meghívót, hogy tisztázzák az egyházban ezt a szörnyű állapotot, mert hogy az egyháznak nem lett három pápája. Na tehát Zsigmond megnyeri nem csak a püspököket, hanem egy csomó európai uralkodót is, hogy szintén támogatólag lépjenek föl, hogy küldjék el a püspökeiket erre a zsinatra, azért, hogy ez valóban egy olyan esemény legyen, aminek már komoly döntéshozási képessége van. Ekkor a zsinatra még az esztergomi érsek nem megy el, hanem itthon marad, és ő lesz az egyik, akit Zsigmond megbíz azzal, hogy a távollétében az ország kormányzását lássák el. Természetesen nem egyedül, hanem Gara Miklós Nádorral, illetve a felesége Borbála, tehát ők, akik az országot vezetik. Viszont 1417-ben mégis kimegy a zsinatra az esztergomi érsek, Kanizsai János, ahol maga a király Zsigmond fogadja nagy ünnepi pompával, tehát úgy tűnik, hogy az a régi lázadás az már feledésbe merült, és hát utána azonban már nem sokáig viszi tovább az esztergomi érsekséget, mert hogy hamarosan meghal, de ez a pályafutás, amit ott mutatott, amit csak így fölvillantottunk belőle néhány fontos eseményt, mutatja azt, hogy egy mekkora kaliberű személyiségről van szó, és igazán sajnálhatjuk, hogy az Egri Egyházmegyében összesen három évet töltött el, mert hogyha tovább itt maradt volna, az biztos, hogy az Egri Egyházmegyének is a fölvirágzásához vezetett volna.
Igen, még nekem megint egy dolog jutott eszembe, hogy most itt a konstanci zsinatot említetted, Péter, hogyha ez 1414-18-ig, ugye a 15-ös évszám, ugye az a Husz János megégetése volt, hogy ha tényleg ott tart az egyház, hogy három pápája van, de kettő is sok, mert tehát azért mindenkori egyház fő az, hogy a Szent Atya abból egy legyen, maradjunk annyiban, de hogy tényleg, amikor az ügyek intézése van, adott ország szeretne felterjeszteni valakit, hogy ki legyen az ések, akkor melyik pápához megy? Tehát az avignonihoz, a római pápához, vagy a mondjuk a harmadik? Most éppen jelen esetben ki volt a pízai...
Pízai ág. Először 5. Sándor, majd utána 23. János.
Na, de hát,
azt hiszem az előző műsorban már erre utaltam, hogy a Európa országai megoszlottak. Tehát megvolt, hogy mely országok, vagy mely uralkodók, melyik pápát tekintették érvényes pápa vonalnak, és akkor nyilván, hogy ha ügyeket kellett intézni, akkor ahhoz a pápához.
Ahhoz a pápához mentek, vagy hol fordultak.
És mind a két pápának, tehát a római pápának, és az avignoni pápának is megvolt a maga udvartartása, megvoltak a ilyen kuriális hivatalok, amik intézték az ügyeket.
Meddig tartott ez a szétosztott állapot?
Tulajdonképpen 1417 az az év, amikor már mind a három pápát sikerül félretenni, és ugyanebben az évben a zsinaton jelenlévő bíborosok megválasztották Odó Kolonna bíborost, aki az 5. Márton nevet vette fel, és onnantól kezdve már egy pápája volt az egyháznak.
Ez mikor volt? Még egyszer
1417. november 10-én.
Tehát a konstanci zsinattal.
Igen, zsinat alatt.
Tehát akkor gyakorlatilag Kanizsai János egri püspökségéről, majd esztergomi eseki éveiről elmondtunk mindent, ami a legfontosabb volt számunkra. 1418 májusában ő elhunyt. Az utána következő 29. egri püspök pedig nem más, mint Cikó István. Ő neki egy magyaros neve van szintén, tehát ő Magyarországról, magyar területről származó püspökünk.
Igen, tehát pomázi előnévvel szokták emlegetni, ugye ami a Pilis vármegyében található, vagy ma is létező pomáz települést, és viszont, hogy honnan származik maga a család, azt nem tudjuk pontosan. Ez a pomázi név az, ami előkerül, és vannak a rokonai között olyanok, akik azonban máshol töltöttek be fontos tisztségeket, persze a magyar királynak a megbízásából, tehát tudunk arról, hogy például a testvére az egy ilyen vajda volt Ladomériában és Galíciában, tehát azon a területen, ahol annak idején ugye Cudar Imre püspök is vitézkedett, nem túl sok dicsőséggel, de a lényeg az, hogy ez a családnév, a Cikó, ez egy ilyen megegyezett név, mert hogy a korabeli dokumentumokban nagyon sok írásmódja található a névnek. Erről már máskor is beszéltünk, hogy nem volt még annyira egységes, hogy hogyan is írják le a neveket, tehát a legkülönfélébb módokon, CZ-vel, vagy Y-nal, CH-val, Z-vel, tehát mindenféle verzióban előfordul a neve.
Mit tudunk az ő tanulmányairól, tehát voltak-e külföldi egyetemi évei, illetve hát nyilván külföldi egyetemi évei voltak, hiszen egyetemről még nem nagyon be, tehát magyarországi egyetem, mondjuk a legközelebbi az...
Nagy Lajos alatt volt egy pici ideig a Pécsi Egyetem.
Jó, az
ami, sokáig ami volt. Magyarországon még ugye Budán volt ilyen teológiai főiskola, és hát a legközelebbi egyetemek azok vagy Észak-Itáliában voltak, tehát Pádua, Bologna, azon kívül még szóba jöhetett a Prágai Egyetem, ami szintén közel volt, esetleg Krakó.
Vagy még Szorbonra is járó püspökünk is volt, de mondjuk az már egy messzebbi dolog. Tehát neki voltak egyetemi évei, amiről tudunk?
Nem tudunk arról, hogy ő neki ilyen külföldi tanulmányai lettek volna. Azt tudjuk azonban, hogy már elég korán ő is kapott különféle egyházi javadalmakat, tehát Budán felhívízi prépost volt, vagy éppen váradi prépost, és az egri püspöki méltóságot, azt ő is ugye 6. Orbán pápától kapta, pontosan akkor, amikor szintén 6. Orbán ugye az előző püspököt, Kanizsai Jánost Zsigmond kérésére áthelyezi Esztergomba, akkor őt nevezi ki egri püspökké. Ami érdekes vele kapcsolatban, hogy a Zsigmond idejében volt egy, pontosan ebben az időben, 1388-ban, egy olyan, hát mondhatjuk így, hogy adó, amivel a magyar egyházat sújtotta, 4000 aranyforintot kellett neki begyűjtenie. És
a 4000 aranyforintot az összes egyházmegyéből?
Igen, tehát együtt, és elosztották, hogy melyik egyházmegyének mennyivel kell ehhez hozzájárulni. Tehát nem is minden egyházmegyének kellett ezt fizetni, de akiket a király kijelölt, és itt ez azért érdekes, mert nyilván, hogy úgy jelölik ki a befizetendő összeget, hogy mekkora tényleges jövedelemmel rendelkezik egy püspökség.
Ezek valószínűleg változékonyak lehetnek, mert a legutóbbi, tehát volt olyan, amikor nagyon szépen állt az egri püspökség, talán a legutóbbi táblázatunk egy ilyen 2-3-4 püspökkel korábbi volt, amiről beszéltünk, de ott annyira nem állt jól még, ugye?
Igen, de ott megnéztük azt is, hogy ott valószínűleg valami tévedés történt, mert hogy a pápai tizedjegyzékben viszont ugye az Egri Egyházmegyében szerepelt a legtöbb település. Ami igaz, igaz. Tehát azt jelenti, hogy az összes Magyarországon adót fizető településeknek a 25%-a az az Egri Egyházmegyében volt, ami azt jelenti, hogy az Egri Egyházmegyének sokkal nagyobb volt a jövedelme, mint azon az ominózus jegyzéken. Uh-huh. Na, tehát ez a mostani, ez viszont azt mutatja, hogy mivel Esztergomi Egyházmegyének kellett 600 forintot befizetni, a második helyen már az Egri Egyházmegye áll 400 forinttal. Tehát ez mutatja valószínűleg a tényleges arányokat, hogy az esztergomi után az egri püspökség lehetett a leggazdagabb ebben a korban, hiszen utána ugye a pécsi 320 forintot fizetett, a győri 300-at, és így tovább megyünk egészen, a nyitrai egyházmegye 60 forintot. De az ugye hegyvidéki, ritkán lakott terület volt. Úgyhogy ez mutatja, hogy az egri püspök az komoly jövedelmekkel rendelkezett, tehát aki ide kerül, az számíthatott arra, hogy itt komoly anyagi bázis van.
Az, hogy az egri püspöki székbe honnan került, tehát már egy korábbi egyházi méltóságból, arról tudunk-e valamit?
Ezek a prépostságai voltak neki, amiket itt az előbb már felsoroltunk, így van, és innen kerül át az egri püspöki méltóságba.
1388-ban. Ő milyen nagy tervekkel érkezett ide Egerbe?
Hát a terveit az konkrétan nem tudjuk, viszont...
Hogy milyen megvalósítások fűződnek a nevéhez, akkor talán azokat már jobban tudjuk.
Sugár István a könyvében három részre osztja a tevékenységeit, hogy van egyházi, gazdasági és politikai tevékenység, mert hogy eléggé izgalmas idők voltak ezek az egyház meg az egész országnak a történetében. Hát először nézzük, hogy az egyház intézkedéseiről mit tudunk. Először is mondhatjuk, hogy nagyon pozitívan kezdi a püspökségét, mert azt, amit ugye annyiszor láthattunk már, hogy a káptalantól elveszik a dolgokat, ő azzal kezdi, hogy megerősíti a káptalant azokban a birtokokban, amelyeket bírnak, azokat a dézsmákat, stb., azokat, ami a káptalant illeti, azt megadja. Hozzáteszi, hogy ebben szerepe van Kanizsai Jánosnak, az esztergomi érseknek, az elődjének, akinek ez szándékában állt, csak az idő rövidsége miatt, mert hogy alig néhány évet töltött itt az egri püspökségben, nem tudta megvalósítani, és ezért fölkéri az utódját, hogy legyen méltányos a káptalannal szemben, és ezt meg is valósítja. Úgyhogy hát különösen ugye az egervölgyi kérdés, az úgy tűnik, hogy itt az ő ideje alatt békességgel lezárul, tehát a káptalan megkapja ezeket. Na, ami fontos még egyházi szempontból, hogy ő az első püspök, akinek az idő idejéből két egyházmegyei zsinatról is tudunk. Az egyik 1391-ben, amely 5 napon keresztül tartott, tehát nyilván elég sok dolgot kellett megvitatni, illetve van egy 1399-es egyházmegyei zsinatunk, amelynek igazából csak egyetlen egy kérdését tudunk, hogy miről is tárgyaltak. Ez nem más, mint hogy egy miséző hely, egy kápolnának az ügyét szedték elő, méghozzá ugye Darnócnál volt egy kápolna, és mellette volt nem messze egy falu, Tarnóc. Tehát Darnóc és Tarnóc, és hogy a Darnóci kápolnában a Tarnóci plébánosnak kellett volna hetente 3-szor és minden hónap 4. vasárnapján szentmisét bemutatni. Azonban ezt nem akarta végezni, mondván, hogy ez neki nem kötelessége, viszont a Darnóci kegyúr az meg ragaszkodott hozzá, hogy igenis ez a plébános menjen oda, de végül kiderült, hogy a plébánosnak volt igaza, tehát a kegyúrnak másképpen kellett megoldani, hogy Darnócon legyenek szentmisék abban a kápolnában. Tehát ezt a zsinat tárgyalta.
Olyan érdekes ez, hogy most ezek a települések, ezek falvak voltak, nem megyeszékhelyek, vagy nagyobb városok, vagy egyházi központok. Tehát, hogy ebben az időben is már jellemző volt ez, hogy hetente, tehát nem csak vasárnapi szentmise volt, hanem hétköznapi misék is voltak.
Igen. Persze az
azért... Tehát nem minden településen gondolom.
Nem. Tehát azért ne legyen az a elképzelésünk, mert egyesek azt gondolják, hogy hú, hát a középkorban annyi pap volt, hogy minden faluba több is, vagy akár. Na nem, azért nem így van. Tehát ami ugye Szent Istvánnal kezdődött, hogy 10 falunként építsenek egy templomot, azért az lassan fejlődik tovább, tehát most sincsen még minden településen pap, hanem ugye filiális egyházközségek van, tehát leányegyházak vannak, tehát van egy plébánia, ahol lakik a plébános, és adott esetben ugye most már előfordulhat az, hogy nem a környező falvakból jönnek oda az emberek szentmisére, hanem esetleg építettek maguknak már templomot, ők is, és akkor azok leányegyházként kapcsolódnak a plébániához, és a plébános időről időre kimegy hozzájuk szentmisét bemutatni. Tehát ez azt is mutatja, hogy nincs olyan, hogy minden településen például minden vasárnap legyen szentmise. Ne gondoljuk azt, hogy a középkor az annyira ideális állapot volt ilyen szempontból, tehát voltak tényleg olyan területek Európában, ahol annyi klerikus volt, annyi pap volt, hogy egy-egy városban több száz, és itt a városok, itt most nem ilyen 50 meg 100 ezeres városokra kell gondolni, hanem ilyen 3-5 ezeres települések, azok már városok voltak, és mondjuk ebben volt 50-100 pap. Tehát ott tényleg papdömping volt. Ez Magyarországra még nem jellemző, tehát még ebben az időben sem. Tehát nincs annyi pap, de a meglévő papság meg a püspökök azért törekedtek rá, hogy lefedjék a teljes területet, és időről időre hozzájussanak a hívek a lelki javakhoz.
Thank you.
Mondjuk például azt, hogy valahol sokkal több pap van, más, tehát más országokról beszélek, más országok, ugye idegen városaiban, mondjuk ebben akár az is szerintem befolyásoló tényező lehetett, hogy tehát például, amit korábban beszéltünk, hogy mondjuk Magyarországnak ugye nem volt még ekkor fix egyetemet, csak esetleg pár évig működő egyetemek. Tehát mondjuk az, ahol mondjuk Itáliában több egyetemről beszéltünk, Franciaországban, ugye Csehország, német területen is, tehát hogy mondjuk ahol lehet teológiai fakultást hallgatni, mondjuk az már eleve nagyobb könnyebbség lehet.
Mondjuk az a felső oktatás volt, a papképzés az
az mehetett az kisebb időben. Szinten, de ugyanúgy mehetett nagyobb szinten is.
Igen, de itt Magyarországon azért a káptalanok kellett, hogy fenntartsanak iskolát. Tehát mindenhol voltak káptalani iskolák, ahol papokat is tudtak képezni, illetve hát azért volt a papképzésnek egy sokkal egyszerűbb módja. A falusi papnak az is jó volt, hogy egy falusi pap egy olyan fiatalembert, akiben volt
valami potenciál,
így van, és vonzódott is a dologhoz, tehát mondjuk ki bátran, hogy volt papi hivatása, és ezt a plébános észrevette, akkor gyakorlatilag maga mellé vette, és kitanította arra, hogy megtanította írni, olvasni, vagy legalábbis olvasni. Írni nem biztos, olvasni megtanította, hogy a szövegeket tudja olvasni, megtanította annyira latinul, hogy a szövegeknek az értelmét azt föl tudja fedni, tehát hogy értse, hogy miről van szó. A legalapvetőbb imádságok meg a szertartások lefolyásának a módját, hogy hogyan kell csinálni, mikor kell áldást adni, mikor kell szentelt vizet hinteni, és így tovább. Tehát magyarul egy olyan papot tudott így kiképezni, ami a legalapvetőbb szolgálatokat el tudja látni a hívek között, és hogyha már úgy látja, hogy a kora is megvan hozzá, a fölkészültsége is, akkor elvitte a püspökhöz. A püspök maga, vagy a káptalannal együtt, vagy egy bizottság megvizsgálta az ügyet, hogy tényleg kellőképpen fölkészült-e, el tudja látni ezeket a feladatokat, és hogyha úgy látták, hogy igen,
akkor
utána föl lehetett szentelni, és akkor ott a papnak az utódja is tudott lenni.
Milyen érdekes ez, de azért a mai világban ez elképzelhetetlen, hogy ugye egy teológiai diplomát ne kapjon valaki, hogy pap lehessen.
Igen, hát nyilván azért más itt a más világ van, és azért a történelmi események befolyásolták ezt erőteljesen. Tehát például a később a reformációnak a megjelenése az sokban hozzájárult a katolikus papság is egy komolyabb képzést kapjon, mint amit az előbb elmondtam.
Olyan létezett az egyház történetében, hogy valaki egy plébános mellett tanulta ki úgymond a papi hivatást, és akkor miután kellő tudással rendelkezett, felszentelték, hogy egy ilyen alacsonyabb útból nagyon-nagyon magasra ívelhetett a karrierje? Tudunk-e olyanról?
Hát most, hogy így kezdődötte valakinek, hogy tényleg csak, hogy elkezdett paposkodni vidéken, és aztán sokra vitte, így most nem tudok, de olyan, hogy alacsony sorból, tehát paraszti sorból valaki főpap legyen, az előfordult.
Bakóc?
Például.
Most így nagy hirtelen jutott eszembe, de biztos voltak többen is azért.
Igen.
Kanyarodjunk vissza akkor Cikó Istvánhoz, és ahhoz, hogy Cikó István...
A zsinatoknál tartottunk éppen.
Igen, a két zsinatáról, 1391, valamint az 1399-es. Ezek ugye, hogy Darnóc és Tarnóc településekről, ahogy említetted, Péter atya végülis megszületett a döntés, igaza volt a plébánosnak, és akkor más módon oldotta meg, máshonnan hívott papot, gondolom, a kegyúr, tehát valahogy meg kellett oldania. Milyen más cselekedete vagy tevékenység fűződik még Cikó István nevéhez?
Egy érdekes szituáció jelenik meg, pontosan az ő püspöksége idején. Az Egri Egyház megye, ugye ez Észak-Kelet Magyarország. És ezen a területen megjelennek a keleti egyház hívei. Tehát itt az ortodoxokra kell gondolni. Ugye ez részben a Kárpátokon áttelepülő rutének, ruszinoknak az ügye, illetve hát bizonyos módon a románság is kezd bevándorolni, tehát akik szintén keletiek. Na most ez azért érdekes, ez a szituáció, mert hogy egy Balk és Drág nevezetű román kenéz, akik egyébként a drágfiaknak az ősei voltak. Noha katolikusok voltak, mégis 1391-ben, hát ebben az időben alapítanak Körtvélyesen egy kolostort. Körtvélyes az Máramaros vármegyében található, és ez a kolostor, ez keleti. És éppen azért, mivel hogy keleti kolostort alapítanak, ezért Konstantinápolyhoz fordulnak, akkoriban Antonius az ottani pátriharka, és tőle kérnek egy szerzetes előjárót, ugye mi azt mondjuk, hogy apát, ők azt mondják, hogy higumen vagy igumen, tehát ezt kérnek Konstantinápolytól, amit viszont a konstantinápolyi patriarka nagy örömmel fogad, mert úgy gondolja, hogy ezzel a saját joghatóságát is ki tudja terjeszteni, amit ő nem is tartott titokban. Úgyhogy amikor elküld ide egy szerzetes előjárót, ezt a higument, akkor azt ő, mint saját vikáriusát küldte oda. Tehát most gondoljunk bele, hogy itt van nekünk az Egri Egyházmegyénk, ahol elkezdenek terjedni, vagy terjeszkedni az ortodoxok. Ráadásul nem is csak ez az egyetlen eset van, hanem szintén itt az Egri Egyházmegye területén Munkácson is történik valami. Koriatovics Tódort befogadja Zsigmond király, és aki a munkácsi uradalmában, neki adva munkácsi uradalmat, és itt szintén alapít egy kolostort Szent Miklós tiszteletére, és ez a kolostor, ez is bazilita, tehát keleti szertartású kolostor, és valamiképpen, és azt nem lehet tudni, hogy pontosan hogy, de ebbe a kolostorba bekerül egy püspök is. Tehát egy püspök is van, és ez a püspök megszerzi magának a körtvélyesi kolostort is, ugye, mint a drágfiak alapítottak, és ezzel elkezd szerveződni egy munkácsi központú ortodox egyházmegye. Most mindez az Egri Egyházmegye területén. Igaz, hogy a konstantinápolyi patriarka végül is kiszorul, mert azzal, hogy a körtvélyesi kolostort megszerzik a munkácsiak, ugye a Szent Miklós kolostor, kiterjeszti a fennhatóságát, onnantól a konstantinápolyi patriarkának a törekvései, azok már kudarcot vallottak, viszont az látni, hogy itt vannak az ortodoxok, és mit lehet ezzel kezdeni. Hát a vármegyének az ispánja is a királyhoz fordul, mert hogy Cikó István megpróbálja elnyomni ezeket a törekvéseket. Hát nyilvánvalóan meg kell érteni a saját szempontjából, hogy egyrészt, hogy ebben az időben ugye a katolikus egyház és az ortodoxia között nem túlságosan barátságos a viszony, ugye már régóta tart az egyházszakadás, és eléggé elmérgesedett már a kapcsolat a keleti és a nyugati egyház között. Tehát ő neki ez semmiképpen se jó, hogy itt a keleti egyház terjeszkedik. Ugyanakkor viszont a vármegye ispánjai azok úgy vannak vele, hogy itt ezek a kolostorok, az itteni emberek, ezek az ő jobbágyai, az ő emberei, és ezeket az egri püspök ne sanyargassa. Tehát itt most egy olyan szituáció alakul ki, amelyben ilyen atrocitások is történtek, tehát a püspöknek az emberei, akik megpróbálják ezektől is behajtani a püspöknek járó tizedet, ha azok nem voltak hajlandók, akkor akár tetlegességig is fajultak.
Az, hogy itt ez a körökkereti vallása, hogy megérkezett az Egri Egyházmegyébe, és ezekkel az atrocitásokkal, meg egyáltalán az együttéléssel mit tudott Cikó István kezdeni, erről már majd a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Kanizsai János és Cikó István egri püspökökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.